Szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen az új évi estén. Tudom, hogy már a boldog új évet egy párszor elköszöntöttük, de január hónap még arra jó, hogy emlékezzünk arra, aki minket átvitt az elmúlt évből a jelenbe, a mostba. Ezen az estén Lukács evangéliumából álljon előttünk néhány igevers, és Pálnak a Timóteushoz írott leveléből egy, kettő vers. Lukács 24:45-48-ig, olvasom először, utána pedig a 2 Timóteus 3:15-től. Akkor megnyitotta az értelmüket, mármint Jézus, hogy értsék az írásokat, és így szólt nékik. Így van megírva. A Krisztusnak szenvednie kell, de a harmadik napon fel kell támadnia a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemtől kezdve, és ennek ti vagytok a tanúi. A Timóteushoz írt második levél, 3. rész 15. versétől pedig a konfirmáción túlesettek által jól ismert Memoriter így hangzik, gyermekségettől ismered a szentírásokat, amelyek bölcsé tehetnek téged az üdvösségre, a Krisztus Jézusba vetett hit által. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. Miért fontos a reformáció idején, illetve miért lenne fontos, hogy folyamatos reformációban úgy álljon előttünk, mint alap az Isten igéje? Azért, mert az Isten igéjében, az írott szóban a központi helyen Jézus Krisztus van. Ő az, aki kijelenti az igét neked és nekem. János apostol az evangéliumának első részében azt mondja a 14. versében a karácsonyi eseményekről, az ige testélet. Nem beszél jászorról, nem beszél hidegről, nem beszél kivetettségről, hanem elmondja a legfontosabbat, az isteni szó öltött testet, az ige testélet. Közöttünk lakott, láthattuk az ő dicsőségét, mint az egyszülöttnek, az atya egyszülöttjének a dicsőségét, tele volt kegyelemmel és igazsággal. Kihagyható akkor Istenre figyelésünkből az ige? Hát hogy lenne kihagyható? Főleg azért nem, mert nem csak a keresztény világ kellene, hogy sokkal jobban tudja, hogy milyen fontos az ige, hanem van valaki, aki nagyon szemmel tartja az ige útját, és ez az Isten ellensége, a sátán. És neki nagyon-nagyon fontos, hogy sem a vallásos nép, sem a hívő nép, de az idegen helyen keresgélők, igazságot keresők sem vegyék komolyan, hogy az írott ige a testet öltött Isten. Én nem tudom, hogyha most így gyorsan csinálnánk egy statisztikát, a jelenlévők birtokába hány darab írott ige található. Emlékszem rá, amikor fiatal koromban végre már megjelentek a nyomtatott magyar bibliák, és lehetett már kisebbet, meg nagyobbat beszerezni, meg piros élűt, meg aranyélűt. Akkor volt egy ilyen versengés közöttünk, hívő lelkes fiatalok között, hogy kinek van több bibliája. Nagyon fontos, ugye? Hány áll a polcomon? Milyen? Akkor a legfontosabb az volt, hogy minél kisebb legyen. Hát ma bevallom férfiasan, már a minél nagyobb felé hajlok, nem azért, mert így látványosabban cipelhetem, hanem mert akkor nem kell külön még ókulárit is cipelnem magammal, hogyha olvasni szeretném. De nem a darab száma fontos. nem a külcsín a lényeges. Bár nagyon hálás a szívem azért, hogy a keresztény könyvesboltban van lehetőségünk arra, hogy még akár e szerint is válogassunk. Magyarul, de akár más nyelven is hozzáférhetünk. Polcunkra tehetjük. De akkor, amikor a reformációra készül a lelkünk, nem az a lényeges, hogy hányat birtokolunk, hanem az, hogy hol is van az ige az életünkben. A szívünkben, vagy a polcunkon. A fejünkben, a vitatkozási központunkban, vagy pedig beleégetve a szívünk hústábláiba. Mert Istennek ez a célja. Akkor, amikor megszólal a teste töltött ige, újra és újra Istenre mutat, és az Isten tervéről beszél, és annak megvalósulásáról. János az evangéliumát ezekkel a szavakkal zárja, ezek pedig azért irattak meg, szóval annak célja van, hogy leírtam. Nem azért, hogy ott legyen a polcodon, hanem ennek a célja az, hogy higgyétek, hogy Jézus a Krisztus az Isten fia. És ebben a hitben, e hitben életetek legyen az ő nevében. Miért fontos, hogy a Biblia az arra helyre kerüljön, ahova Isten szánta? Azért, mert a mi szívünk könnyen elhajlana az Isten igazságától. Olyan jól tudjuk magyarázni az igét, amikor kifogásokat keresünk az életünkre. Amikor meg akarjuk magyarázni önmagunknak, és talán még Istennek is, hogy miért nem érünk rá, hogy miért majd később döntünk, hogy most éppen miért nem az a fontos, amit Isten tart lényegesnek. Pál azt magyarázza a korintusi gyülekezetnek, a keresztről kell beszélnem közöttetek, mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek, de nekünk az Isten ereje. Tudja ezt a sátán is, ezért szeretné, ha már a polcodra tetted a Bibliát, ha már olvasgatod az útmutató kígy írt igéit, akkor lehetőleg kerüld azokat a kényes gondolatokat, amik Isten szerint nagyon fontosak. Pál azt mondja, a keresztről kell beszélnem közöttetek. Kicsinyek között, ahol hitoktathatok, hitoktatók között, akik szintén kicsiket oktatnak, újra és újra fölmerül a kérdés, mennyit szabad a magas igazságokból elmondani a kicsiknek. Ó, nem kéne a keresztről beszélni. Az olyan csúnya, olyan félelmetes. Még evangéliumi gondolkodási misszióban is találkoztam azzal az elvel, hogy például mi lenne, hogyha ezentúl úgy tanítanánk a gyerekeket, hogy a Krisztus tant kihagynánk. Beszélnénk az Isten jóságáról. Az olyan kellemes. De például azokban az országokban, ahol túl sok most már a migráns, ott megsértenénk őket, hogyha a keresztről beszélnénk. Élő hitű emberek között vetette fel ez a gondolat magát. És kellett sipítani és visítani, hogy nem. A Krisztus evangéliumáért mindenkorban voltak olyanok, akiknek meg kellett halniuk. Nem vágyunk mártírságra, de az egész életünknek nincsen értelme, ha Krisztus kivesszük belőle. Az egész tanításunk értelmét vesztette, súlyát vesztette, hogyha Jézus Krisztus kimarad belőle. Igen, a sátán tudja, hogy Isten erejét birtokolnád, hogyha hittel rámernél állni a Krisztus keresztjére. A róla szóló tanítást közvetítenéd mindazoknak, akik közé kerülsz. De akkor a bűnről is beszélni kéne. És ugye ez nem egy divatos vonal. Mert erről nem szeretünk hallani. Ha végig nézzük a Bibliát, és azért fontos, hogy a teljes írást vegyük kezünkbe, akkor azt láthatjuk, hogy minden korban egy nép életét befolyásolta, hogy mit kezd az írással. Emlékszünk rá, ugye, hogy Mózes által Isten azt a parancsot adja az ő kiválasztott népének, hogy külön ünnepe legyen az törvény felolvasásának. Érdekes, ha megfigyeljük, nem lényegtelen, hogy felsorolja, hogy kiknek kell ezen a törvény felolvasási Isten tiszteleten részt venni. Azt mondja, legyenek ott a férfiak. Na, ugye ezzel egyetértünk. Meg az asszonyok. Meg a gyermekek. Sőt, még azok is, akik vér szerint nem a választott néphez tartoznak, a jövevények is, hogy hallják, hogy ismerjék, hogy tanulják, és utána rájön az életük. Miért akarja a sátán, hogy te meg én csak a polcunkon őrizgessük? Miért fontos neki, hogy a kicsinyek között, a tinédzserek között elhallgassuk, hogy kicsoda a Krisztus, mert ő a testélet ige. Azért, mert tudja, hogy az ige változást hozna az életünkbe. Talán emlékszünk Jósiás király nevére, aki uralkodása 7. esztendejében jut el arra a pontra, hogy kezébe veszi a Bibliát. Egy nagyon jó szándékú király, de tessenek elgondolni, hogy 7 esztendeig nem szól az törvény a nép előtt. És 7 év után leporolják. És amikor olvasni kezdik, ez a király megszaggatja a ruháit, mert rájön, hogy az ő népe nem ismerte, nem értékelte, és nem követte az Isten szavát. Egy valóságos reformáció történik Izrael népében, amikor az őt megillető helyre kerül az ige, a szívekbe. Nem a polcokra csak, nem a tóra tartót varják újra az asszonyok. Nem gyönyörűen lemásolnak egy példányt. Nem, nem. A nép a szívét megszaggatva Istenhez fordul. Mert van egy vezető, egy király, aki komolyan veszi, hogy az Isten szava kihagyhatatlan egy nép életéből. És ugye emlékszünk az új szövetség lakjairól, egy pénzügyminiszter nagy megtérésére. Semmi látványos dolog, semmi angyalkar, nem ezrek között van ő, nem tapsolják meg. Járatlan úton szembesül azzal, hogy az az oldhatatlan szomjúság, ami a szívében van, Istentől ered. És bár mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a szomjúság csillapuljon, kétségbe esetten kell, hogy eljusson oda, hogy nem érti azt az írást, amit pedig nagy pénzen megvásárolt. De milyen jó, hogy Isten nem csak az írott igét adja a kezedbe, hanem aktuális időben ad magyarázót. Kiemeli Fülöpöt egy hatalmas, látványos, eredményes evangelizációból elküldi erre a járatlan útra, mert ott egy ember küszködik az Ézsaiás tekercs fölött. Ki az a bárány, aki némán tűrte, hogy bántsák? És milyen csodálatosan felragyoghat a Krisztus ott azon a poros úton. És ennek a szerencsétlen embernek, aki gazdag, aki nagy rangú, de a vallási törvények értelmében semmi esélye arra, hogy ugyanazt a jogot birtokolhassa, mint a választott nép. Ez az ember tovább mehet az ő útján örömmel, mert Krisztussal találkozott. Ezen a tekercsen egy segítő magyarázón keresztül. De miért van arra szükség, hogy a Lukács evangéliumából elhangzott idézet is helyet kapjon az evangéliumban? Egy furcsa ez a fejezet, hiszen ha végig bogarásszuk a szereplőit, az eseményeket, megdöbbenünk azon, hogy egy vallásos csoport lelki állapotát írja le nekünk az evangélista. Az Úr Jézus feltámadása után vagyunk, amikor vannak lelkes, talán kicsit túlfűtött asszonyok, mert az asszonyok néha ilyenek, akik elindulnak, hogy a halott mestert végtisztességbe részesítsék. Pénzt nem sajnálnak, korán kelnek férfiak előtt, csak tévednek, mert halottat keresnek. Ismerik a tanítást, de elfelejtették. Az események, az a nagy dráma, ami nagy pénteken történt, kiverte a fejükből a tudást. Isten a segítségükre siet, angyalt küld, nem ígérem, hogy ilyen lesz Nyíregyházán, de a Szentírásban ez van, és hiszem, hogy így történt. Angyalt küld, aki felrázza őket, és azt mondja nekik, miért keresitek halottak közt az élőt? Nincs itt, feltámadt. Úgy, ahogy megmondta. Olyan sokszor várunk csodákat, pedig kezünkben van Isten szava, ahol írva vagyon minden igazság. Nem kell várnunk arra, hogy mi lesz, ha megjön a Messiás, mert a Messiás már eljött. Nem kell olyan jeleket várnunk, amiket csak a fantáziánk rajzolt előnk, mert az igében minden le van írva, ami arra szükséges, hogy megtaláljuk a mestert, aki önmagát adta, értem és érted. Ott vannak az asszonyok, akik angyali figyelmeztetésre visszaemlékeznek a szavaira, eszükbe jut az aranymondás, amit gyerekórán tanultak, eszükbe jut a konfirmációi igéjük, vagy talán a jeligéjük, amit húztak szilveszter estén, és azt mondják, hé, hát tényleg ezt mondta. Hát otthon nem jutott eszükbe? Nem. Megrabolta őket a sátán. A maguk alkotta elképzelésbe eltévedtek. De milyen jó, hogy az angyalnak azért hisznek, és örömmel adják tovább a választottaknak, a 12-nek a hírt, hogy él a mester. Na vajon az apostolok hogy reagálnak erre? Üres fecsegés, asszonyi beszéd. Nem hiszik, amit hallanak. Egyedül Péter az, aki nyomozódni kezd. Egyedül ő az, aki felkeresi az üres sírt. Lukács feljegyzése szerint egyedül. Azt mondja, látta az üres sírt. Elgondolkodott. Nyilván valamiféle konzekvenciát levont, de azt megtartotta magának. És ugyanazon a napon gyászba borultam ketten, nyelik a port Emmaus felé, ott megy mellettük a feltámadott, és hallgatja, hogy szomorkodnak, hogy gyászolnak. Bele is kérdez a beszélgetésükbe. Azt mondja, hát mi felett szomorkodtok, mi a baj? És akkor ez a két lelkes teológus, lehet, hogy már végeztek, nem tudom, diplomájuk hol volt, elmagyarázzák a feltámadott szabadítónak, pedig mi azt hittük, hogy ő fogja megszabadítani Izraelt. Ott van mellettük a feltámadott szabadító, és magyarázzák nekik, hogy mi azt hittük, hogy ez fog történni. Csak ők azt hitték, hogy mit is hittek, hogy egy politikai változás jön, egy gazdasági fellendülés következik, megbékélnek azok, akiket a kereszt bolondsága válasz szét. És ott áll a szabadító, és hallgatja, hogy mi azt hittük, hogy jön a szabadulás. És mit mond nekik? Az íge. Ó, de buták vagytok. Ó, balgatagok. És rest szívűek. Hát ismeritek az írást, és nem értitek? Ma, ha ide állna a szabadító neked, és nekem mit mondana? Érted, amit olvasol? Hiszed, amit olvasol? Értékeled, amit megértettél belőle? És mit mond ez a két balgatagnak titulált tanítvány? Hát melegedett a szívünk, olyan kellemes érzéseink voltak. Jaj, hát miért nem vettük észre, hogy ő a Jézus? Azért, mert az érzelmeink sokszor becsapnak bennünket. Érezhetünk mi nagyon lelkes dolgokat. Gyönyörűen halerülázhatunk. De az Isten, amikor megszólal, nem csak a feltámadáson kell örvendeznünk, hanem ott kell lennünk a porban is. Mert az írás nem csak felemel, ahhoz, hogy felemeljen, először porba dönt. Mert tükör, és megmutatja, hogy ki vagy. Megmutatja, hogy kire van szükséged. Megmutatja, hogy egyedül nem tudsz kibotorkálni onnan, ahol vagy. Ne gondolj más megoldást. Isten megmondta, mi az út hozzá, és a testélet ige nem mond mást, mint amit az Atya eltervezett. Ő az út, ő az igazság, és egyedül csak ő az élet. És ennek az árát a kereszten fizette meg. Nem hagyható ki az evangéliumból a kereszt. Nem hagyható ki, nem lenne kihagyható a prédikációkból, a hitoktatásból, a kárt életszkéből. Nem lenne szabad, mondjam azt, halálos bűn kihagyni a bűnről szóló tanítást, mert ha nem tanítok bűnről, értéktelenné teszem a keresztet. Miért fizetett akkor ekkora árat az Isten, érted és értem, ha nem is volt olyan mély a helyzetem, és olyan reménytelen? Milyen hatással van az Emmausi találkozás az egész körre? Mert csak akkor igazi az evangélium hatása, hogyha nem csak az egyes embert, hanem azt a kört is átformálja, ahova az egyes ember találkozik. Búsuló tanítványok visszafutnak elmondani. Örömmel, hogy él az Úr, és találkoznak a tanítványok bizonyságtételével, feltámadott az Úr, láttuk. Mennyire valós az ő hitük. Rögtön megmutatja két versen lejjebb János, mert megjelenik köztük a feltámadott, teljes valóságában, és mit olvasunk róla? Róluk. Azt hiszik, hogy szellemet látnak. Ó, balgatagok! Mi történik itt? A nagy rabló, a sátán becsukja a szemüket. Félelemmel tölti el őket, amikor pedig örvendezni kéne a feltámadott fölött. Gyönyörködni kéne abban a csodában, amit Isten eltervezett és megvalósított. Élni kéne ebből a csodálatos lehetőségből. De milyen nagyszerű, hogy úgy fejeződik be ez a találkozás, felismerték a szögek helyéről. Tudod, hogy ezek a szögek, érted, és ott vannak a megváltó tenyerében. Miattad is történt mindez. Olyan hihetetlen nagy igazság, ami fölött szeretnénk nagyvonalúan tovább lépni, de nem lehet. Mert az ige újra és újra megfog, és azt mondja, meg volt írva, ennek így kellett történnie. Ez olcsóbban nem volt elrendezhető. De az Isten vállalta ezt az árat. Érted és értem. Mit mond Jézus? Előre meg volt írva, hogy ennek így kell történnie, hogy ő majd feltámad, és ennek kell hirdettetnie a világ végéig. Isten népe, akik ma itt vagyunk, hogy imádkozzunk ezért a városért, könyörögjünk közösségeinkért, talán még azokért is, akik soha nem hallottak az evangélium átformáló erejéről. Hadd kérdezzem meg tőletek, és magamtól is ma este, készen vagy-e, készen vagyok-e arra, hogy a feltámadás igéit, a kereszt üzenetét továbbadjuk kicsiknek és nagyoknak. Mert erről beszélni erő és öröm. Az elmúlt negyed évben egy kicsi gyülekezeti gyerekmunkás körben tanulmányoztuk, hogy hogyan adhatnánk a kicsiknek tovább az evangéliumot, és nagy meglepetésemre a gyakorló gyerekmunkások a legegyszerűbb ige helyeket is csak úgy találták meg a Bibliában, hogyha megnézték a tartalomjegyzéket. És teljesen rémülten figyeltem, hogy hú, hát ezt meg hogy lehet? Aztán milyen jó, hogy türelmes voltam, még kikerekedett a történetük, az egyikőjük, akinek a legkevesebb Biblia ismerete volt, a tanfolyam zárásakor azt mondta, mindegy, hogy az utolsó feladatom jó vagy rossz, egyet tudok. Annyi áldást kaptam, miközben a Bibliát forgattam, mert ez volt a feladat, kötelező volt. Én nem tudtam, hogy ez így meggazdagít. Én nem tudom kinek, mekkora a nyugdíja, mekkora a bankbetétje, de tudjuk-e, hogy a Szentírás, ahogy a 119. Zsoltár, ha jól emlékszem, egyik verse mondja, több, mint arany és ezüst. Tudjuk-e, hogy öröm vele foglalkozni? Észrevettük-e? Élünk-e abból, hogy lábainknak szövétnek-e? Belénk vágott-e, mint két élő kard? Ott állt előttünk, mint tükör, és megrendültünk-e attól, hogy micsoda nagy munkára van szüksége Istennek, hogy minket átformáljon? El tudjuk-e mondani a példabeszédek könyv írójával együtt, hogy az Isten minden szava színigaz. Az Isten szava pajzs, védelem. Átéltük. Ha nem, éppen itt az ideje, hogy elkezdjük, még eléggé elején vagyunk az évnek. Vannak praktikák, technikák, amikkel egy esztendő alatt végigolvasható a Biblia. De nem ez a fontos, hogy hányszor olvastam el elejétől a végéig a Bibliát. Mert vannak, akik sokszor, és vannak, akik nagyon sokat tudnak kívülről. A lényeges az, tudsz-e benne gyönyörködni, akkor is, hogyha fáj, amit mond. Engeded-e, hogy az életedet teljesen átformálja, hogy váljék kenyérré. Minden napi élelemmé a számodra, és mered ezt továbbadni azoknak, akik közé küldött az Isten. Talán a kereszt gyermekeidnek, talán a gyermekeidnek, vagy az unokáidnak. Mered-e bevezetni, ha eddig nem volt szokás, otthon a családi áhítatot? Valami nagy nyitottság van a kicsikben arra, hogy az apa kezébe vegye a Bibliát. Én bevallom őszintén, nagyon jó háttérből jövök, mert én egy olyan otthonban nőttem, ahol természetes volt, nem a napjában egyszer megszólaló ige, hanem legalább háromszor, ahányszor az asztalt körülültük. Hallottam édesapámat Bibliát olvasni, és hallottam édesanyámat. És ez számomra hatalmas áldás. És úgy dalol a szívem, amikor látom, hogy óvodások lemesterkedik a nagymama bibliáját, vagy az anya bibliáját, és elkezdenek benne olvasni. Van egy példányom, amiben súlyos jegyzetek vannak. Másfél éves kislányom segített nekem, hogy minél több jegyzet legyen a Bibliámba. Persze, hát ezeket én nem tudtam elolvasni, de ő látta, hogy nekem fontos, és bizonyos dolgokat aláhúzogatott. Úgy gondolta, besegít. Bár ma is élete minden napján ott lenne, mint mérföldkő, mint kenyér, az Isten igéje. Mert látom, hogy azoknak, akiknek az életébe ott van, azok meggazdagszanak. Azoknak van mit továbbadni, amikor valaki a nyomorúságában hozzájuk fordul. Nagyon szép idézeteket lehet találni. Interneten, leírva. Nagyon sok magvas gondolatot találunk. Írva, szóban. De Isten nem ígérte, hogy bármelyik nagy magyarázó gondolatai az örökké valóság szempontjából sorsdöntőek lesznek. Hiszen ezért van szükség reformációra, mert a nagy gondolkodók is eltévedhetnek. De az ige soha nem változik. Egy betűse pottyan ki belőle. Isten megígérte, hogy örködik felette, és azt is megígérte, hogy soha nem tér vissza hozzá üresen. Mert felvállalni, hogy amit Isten igéje több ezer évvel ezelőtt kijelentett, az ma is élő, mert így igaz. Ne dőlj be, akár püspök mondta, akár a pápa nyilatkoztatta ki, hogy a mai korban már elavultak ezek a gondolatok. Mert Isten mondja, hogy nekem gondom van az évig évre. Az örökkévaló Isten nem változik, sőt, azt mondja a Szentírás végén, aki elvesz ebből, vagy aki hozzátesz ehhez, nem kell bővíteni se, az legyen átok. De Isten nem átkot szánt neked, hanem áldást. Ezért adja számodra megváltásodul, meggazdagításodul, gyarapodásodul, örömödül. Úgy szeretem a Zsoltárt, amikor azt mondja, hogy édesebb, mint a méz a tejkét. Én nem szeretem a mézet, nem vagyok édes szájú, de látom, hogy sokaknak nagyon fontos. És amikor valami kis kedvességre vágyok, mindig eszembe jut. Hát nem ott van a nyalakodási lehetőség is az igében. Ha gyönyörködni akarsz, ha örülni szeretnél, ha úgy érzed, hogy letaposott a bánat, valós vagy vélt sérelmeid miatt, ott van kezedben az ige, és majd megreformálja az ő népét, a templomos népét is, úgy, mint Jósiás igejében, ha méltó helyére kerülhet. Hányszor köszöntem meg Istennek, hogy magyarul szól a Szentírás. Én nagyon szeretem az életrajzokat, és a keresztény irodalomban elég sok olyan könyv található, ami arról szól, hogy különféle népek nyelveire milyen küszködéssel fordították le az igét. Boldog vagyok, hogy magyarul olvashatom. És örülök annak, hogy ma is vannak olyanok, akik arra tették fel az életüket, hogy segítsenek kis népeknek abban, hogy megtanuljanak olvasni, megtanulják a saját nyelvükön olvasni a Szentírást. Mert mindenkinek szüksége van arra, hogy a Szentírás megszólaljon az ő nevén, az ő nyelvén is. Olvastam, hogy a török nyelven érdekes, remélem fölírtam, mert nagyon jó pofa a fordítás. A zsidók 3:15-öt visszafordította valaki törökről magyarra. És a tükörfordítás így szól. Ma, ha az ő szavát halljátok, ne engedjétek, hogy bőrkeményedés nőjön a szívetekre. Ugye milyen kellemetlen, ha bőrkeményedés van valahol a testünkön? Milyen érzéketlen, milyen fájó, hogy begyullad a környéke? A magyar azt mondja, hogy ne keményítsétek meg a szíveteket. De ez talán még jobban kifejezi, hogy a Szent Lélek nem szeretné, ha te félretolnád. Nem akarja, hogy ne foglalkozz vele. Áldás. A Szentírás, és ezért boldog vagyok, hogy ismerhetem, és boldog vagyok, hogy taníthatom. Akkor, amikor ma imádkozunk, adj hálát azért, hogy valaki egyszer a kezedbe adta a Szentírást. Adj hálát azért, aki lehetővé tette, hogy magyarul megszólaljon. Dicsőítsd az Urat azokért, akik akár bosszantásodra volt, akár örömmel vetted, de muszogattak, hogy olvasd, ha már ott van a kezedbe. És adj hálát azért, hogy Isten lehetőséget adott a mi hazánkban arra, hogy iskolákban, óvodákban megszólalhasson az ige. De ugyanakkor bűnbánattal könyörögjünk azért, hogy azok, akik ezekért az intézményekért felelnek, azok az igét közvetítsék. Nem valamiféle lecsupaszított, lemeztelenített igazságot. Tarts bűnbánatot, ha szükséged van rá, amikor félreraktad Isten szavát, mert bosszantod, hogy belevág az életedbe. Imádkozz! imádkozzunk együtt ma este magyar munkatársunkért, Csépe Andiért, aki Ázsiában küszködik azért, hogy egy pici nép tudjon a saját nyelvén az igéhez közel kerülni. De imádkozhattok értünk is a Vasárnapiskolai Szövetségért, ezért a kicsi gyermek misszióért, akik azt kaptuk Istentől feladatul, hogy a kicsik között képviseljük az evangéliumot. Imádkozzatok azért, hogy ne legyünk gyávák, hanem merjük bátran az evangéliumot képviselni, kitartóan. Nem mindig könnyű. Hogy nem gazdaságos, az egy másik kérdés, de ezt soha nem is ígérte senki. Imádkozzunk a keresztény otthonokért, hogy a keresztény otthonokba méltó helyükre kerüljön a Biblia, hogy legyenek apák, akik fölemelik a Bibliát, és olvassák gyermekeiknek, és álljanak mellettük az anyák, és az ő egységükben szólaljon meg az ige. Könyörögjünk azért, hogy a lelki gondozók valóban a lelkeket gondozzák az ige fényében, hogy akkor, amikor egy problémával valaki hozzájuk közelít, ne divatos pszichológiai megoldásokat keressenek, hanem merjék a változhatatlan Isten szavát adni segítségül a hozzájuk fordulóknak. Könyörögjünk a hittanórákért, a hitoktatókért, a gyülekezeti gyerekmunkásokért. Nagyon szép barkács dolgokat lehet csinálni gyerekisten tisztelet címszóval. Nagyon jól le lehet kötni a gyerekeket, hogy a felnőtteket ne zavarják, addig, amíg ők Isten igéjét hallgatják. De imádkozzunk azért, hogy megértsék azok, akik ezeken a helyen vannak, hogy ennél sokkal-sokkal többet lehet adni a gyerekeknek. Saját példámból is tudom, de Isten megengedi, hogy egyre több olyan hír jusson el hozzám, hogy óvodáskorú gyerek döbbent arra rá, hogy az életét átformáló kegyelem az Úr Jézus Krisztus, hogy szüksége van rá, és egyedül ő az, aki újat tud adni. Hogy ne lenne tele hálával a szívem, hogy ne erősödnék meg abban, hogy bátorítsak mindenkit arra, hogy merjen a kicsiknek is beszélni arról, hogy az Isten véleménye szerint a bűnnek van következménye, de van rá megoldás. Engedjük, hogy Isten lelke vezesse a mi gondolatainkat, és azt vigyük elé, ami a legfontosabb. És amikor otthonainkba térünk, poroljuk le a Bibliánkat. Tegyük az őt megillető méltó helyre, és ha talán már nagyon rongyosra olvastuk, akkor kérdezzük meg magunktól. Ismerem, vagy élek belőle? Mert Isten ezt szeretné elvégezni bennetek és bennem.